Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmességedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneiről ne emlékezzél meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Istenünket, harmadik zsoltárunkat keressük meg, első verszakát énekeljük el a bűnbánati éneknek. Énekünket keressük meg, énekeljük mind a négy verszakát, lelki próbáimban Jézus légy velem. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Lukács evangéliumában, a 13. fejezetben, a 22. verssel kezdődő szakaszban, a 30. versig olvasom majd. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra, és faluról falura haladva, mindenütt tanított. Valaki megkérdezte Jézustól, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor már felkelt a ház ura és bezárta az ajtót, megálltok kívül és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok, Uram, nyisd nekünk ajtót. De ő így válaszol nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani, előtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig ezt mondja nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat, mind az Isten országában, és hogy ti magatok ki vagytok rekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, szentséges mindaz, ami azért jön össze, mert te hívod egybe. Mert te szent és igaz vagy. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a világ kezdetétől fogva a szent lelkedés igéd által magadnak egy kiválasztott gyülekezetet gyűjtesz össze, a te fiadért, Jézus Krisztusért oltalmazod és megőrzöd. Köszönjük, Urunk, hogy ennek a gyülekezetnek lehetünk mi is a tagjai, mert igéd szól, lelked pedig hív. Köszönjük, hogy a szent, te magad megölelsz bennünket, és átjár mindaz, aki vagy. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, azért könyörgünk, mert sokszor megvalljuk neked, nem kívánjuk a te jelenlétedet. Bezárkózik a mi életünk, bezárkoznak a mi családjaink, bezárkózunk a saját magunk világába, és úgy gondoljuk, hogy ebben a világban már nincs szükségünk senkire, csak önmagunkra. Átjár bennünket önmagunk imádata, szeretete, és téged pedig kihagyunk ebből a világból. Urunk, amikor jajokat hallunk, amikor mi magunk is jajokat mondunk, akkor arra kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Hív magadhoz, szólíts bennünket. Add önmagadat, kérünk. Életet mentő jelenlétedet. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésre. Énekeljük 372. énekünket második versszakával. Testvérem, Istenünknek az az igéje, melyet szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a felolvasott szent leckében, Lukács evangélium a 13. fejezetében, a 24. verset olvasom. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amen. Foglaljuk a helyünket. Kedves testvérek, él még bennem az a pillanat, amikor néhány évvel ezelőtt Tagyos pusztán táboroztunk fiatalokkal. Ez a legutóbbi Tagyos pusztai táborozásunk volt. Tagyos puszta Tata és környék között helyezkedik el. Régen egy TS tanya lehetett ott, egy nagy sertéstelep volt ott, és a református egyháznak egy felajánlásból van ott egy vendégháza. Így mondom most, ha nem is a szószoros, de azért majdnem a szószoros értelemben a kukoricásnak a kellős közepén saját úttal, nagy játszótérrel, focipályával, szálláshelyjel. De hogyha az ember valahová szeretne menni erről a Tagyos pusztai vendégházból, akkor vagy buszt kell bérelnie, hogy bejusson Tatára, vagy pedig gyalogszerrel tud a környéken kirándulni. Így tettünk mi is, egy alkalommal átmentünk a környei református missziói egyházközségbe. Nem nehéz az út, homokos terepen kell menni, néhány kilométert kell csak gyalogolni. Meg is tettük az utat, felkészültünk, fagyisztunk is egyet, föltöltöttük a energiakészleteinket, és elindultunk visszafelé, de valahogy a csapat széjjel-széjjel szakadozott. Az eleje nagyon elől ment, a hátulja meg nagyon hátul ment. És akkor az egyik ifis vezető azt mondta, hogy baj van veletek, öregekkel, mert hogy miattatok szakad le a csapat. Hogy ti nem tudtok már úgy menni, nem tudtok már úgy hajtani, mint a gyerekek, a fiatalok. Hát ők már nem is látjuk az elejét, csak állandóan a sípomba kell fújni, utóbbi időben már ezt gyakorlom, nem kiabálok, sípba fújok, hogy álljon meg az eleje. Aztán mire odaérünk, addigra már el is indul a csapat. Tehát ez a mondat az egyik ifis részéről, az öregekkel van baj, kvázi velem, tehát arra sarkalott, hogy akkor azt mondtam magamban, na hát megmutatom. Megmutatom én, és ott hagytam a csapatot, és elindultam egy erőltetett menetbe, hogy majd én behozom az elejét, meg hogy majd elő fogok menni, meg hogy elsőnek fogok majd beérni. Hát azt nem mondom, hogy elsőnek értem be, mert már azért volt hátra annyi, hogy utolértem az elejét, de amikor meglátták a gyerekek azt a kis földutat, amelyik a vendégházba vezet, akkor elkezdtek szaladni. Na hát aztán nem vállaltam, hogy velük egyet szaladok, de hát, hogy beértem az első csapattal, levettem a cipőmet, és ott sajgó porcikáimmal vártam a többieket, hogy megérkezzenek. És hát úgy persze ott volt az arcomon, hogy hát azért ez sikerült. Rájuk néztem, hogy kik az öregek, akik most megérkeztek. Kedves testvérek, azért mondom ezt a történetet, ezt a kis bevezetőt, mert Jézus Krisztus, ahogy a Lukács evangélista bemutatja nekünk, a 12. fejezettől kezdődően már egészen más utat jár, mint korábban. Lukácsnak a sajátos látása, szemlélete, egy rendkívül érzékeny emberként, orvosként mindig az elesettek, a gyengék, a betegek felé összpontosult, és ez mindvégig megmarad az evangéliumban, de a 12. fejezetben azt látjuk, hogy Jézus megfordul, és Jeruzsálem felé veszi az irányt. Jeruzsálem felé, ahol majd meg kell áldoztatnia, ahol meg kell halnia. És ez a sor, ahogyan kezdi Lukács, ami kis rövidebb történetünknek a bevezetését is erről szól, Jézus faluról falura, településről településről járt és tanított. Hogy még elmondhassa, hogy még megoszza mindenkivel azt a drága kincset, amivel Isten, az Atya őt megbízta, elmondhassa a jó hírt, embereket Istenhez vezethessen, szóljon Isten országáról. De ez a szakasz arról is szól, hogy Jézusnak a földi szolgálata is lezárul, véget fog érni. Hogy ez sem végtelenített. Van ennek egy földi befejezése. Mindent megtenni, mindent elvégezni, mindent elmondani, Jeruzsálembe készülni, mert Jeruzsálemen kívül nem veszett el sohasem proféta. És persze ennek az igének van egy másik oldala is, ennek az idősíknak van egy másik fele is, amelyről Jézus itt beszél az övéinek, hogy lejár az őt követőknek az ideje is. Lejár a kegyelmi idő is. És Jézus nagyon szépen és egészen érthetően ezt a kettőt összekapcsolja, hogy Jézus ideje az a kegyelmi idő. Ez összekapcsolódik ebben az igében. Hogy addig van a kegyelem, amíg Jézus van. Hogy a Jézus és a kegyelmi idő az mindig egy és ugyanaz. Ezért szól a felolvasott textus is. Így hallottuk, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Izgalmas ez a szó, ez az igyekezzetek szó. Mint hogyha valamilyen emberi erőről szólna ez. És persze tartogatná magában annak a lehetőségét is, hogy nem sikerül. Az, ami itt az eredeti szövegben szerepel, egy árnyalattal keményebb szó. És egy olyan szó, ismertek engem, hogy én nem akarlak benneteket olyannal traktálni, amire azt mondjátok, hogy a teológusoknak a dolga, de ez egy olyan szó, amit használunk, ami itt szerepeli. Itt az agónia szó szerepel. Az agónia szó szerepel. Igyekezzetek. Inkább így mondanám, küzdjetek. Inkább így mondanám, harcoljatok. A hétköznapi életben az agónia kifejezést mi leginkább a halál tusára értjük. Az a pillanat, ami az életért küzd. Láttam én persze sporteseményeken is, hogy valaki, az, így mondom, az életért küzd, de az agónia szó az az életben maradásnak a küzdelme. Az életben maradásnak a harca. Hogy el ne vesz ennek a küzdelme. Itt nem arról a kedves igyekezetről van szó, hogy majd holnap vagy holnap után rendelsz a lakásodban, kitakarítasz, elvégzed majd a tavaszi nagy takarítást, hogy az ráér majd holnap. Hanem arról van szó, amit az egyik kegyességi ének fogalmaz meg. Siessetek, hamar lejár. Kegyelme már régóta vár. Amíg lehet, amíg szabad, borulj le a kereszt alatt. Amikor az életedért küzdesz. Azt mondja Jézus, hogy nem csak a betegségben, nem csak a nyavajában, nem csak a kórházi ágyakon látható ilyen küzdelem, hanem amikor a lelkedért küzdesz. Talán már mondtam nektek, az elmúlt évben volt egy olyan kórházlátogatásom, amikor egy beteg ember ágya mellett, valójában az agóniája mellett álltam már, beszélni nem tudtam vele, és akkor a beteg társa, a szobatársa kérdezte rémülten ezt, hogy és még meddig fog élni? Igyekezzetek. Mint hogyha azt mondaná Jézus, hogy nem csak az a küzdelem, nem csak az a harc fontos, amit az életben megvívunk, hanem az a küzdelem, az a harc, ahol azt kell mondani az embernek, hogy nem lehet feladni. Hogy nem akarom feladni. Hogy nem akarok belőle kilépni. Hogy az nem lehet, hogy így történjen. Az agónia annak a küzdelme, így is mondhatnám, amikor minden eldől, végérvényesen minden eldől. Ilyen igyekezetről beszél most Jézus Krisztus. A héten evangelizáció volt, és az evangelizáció alkalmán, utolsó alkalmunkon este, hamar Jánosné Enikőnél tett bizonságot az ő hitéről, elmondta azt a belső utat, ahogyan az Isten magához hívta őt, és elmondta annak a tusáját is, hogy hogyan látta ezt a férje életében. Hogy az Isten szépen munkálkodott a családjában, megtérése után munkálkodott a testvéreiben, munkálkodott benne, a környezetében, de a férjében nem. Hogy a férje azt mondta, hogy oké, rendben van minden, te most már, aki hallotta, bocsánat, hogy leegyszerűsítem Menikőnének a bizonságtételét, rendben van minden, ha akarsz, járj templomba, engem nem nagyon mozgat, de vasárnap legyen ebéd. Hogy ez volt az engedély, hogy azért vasárnap legyen ebéd. És én is emlékszem, amikor János bácsi megbetegedett, súlyosan megbetegedett, és mutatta azokat a szép faragásokat a beteg ágyon, amelyeket készített, apró kis faragásokat is, például a lehelkürtjét is megfaragta, megmetszette, de még kemény maradt a szíve. Nem tudott Istenhez közel kerülni. Fenikő néni olyan nagy bizonyossággal mondja, hogy életének agóniájában, a fizikai fájdalommal való küzdelmében, nyomorúságában Istenhez tudott kiáltani. Meg tudta szólítani az Urat. Igyekezzetek, küzdjetek, mondja itt Jézus, mert az idő az véges, az idő az lejár. Nehogy későn érkezz, ezt is jelenti ez a kifejezés. Néhány nappal ezelőtt egy másik közösségben az egyházmegyei héten egy presbiter, egy gondnok előhozta Jónásnak a történetét, teljesen más összefüggésben, mit jelent számára Jónásnak a története. És ahogyan a gyülekezet közösségében beszélgettek erről a kérdésről, hogy Jónás hogyan prédikált, mit prédikált, mi volt a mondani valója egy idegen országban, egy idegen városban. Mindenki úgy megrökönyödött, hogy Jónás ige hirdetéséről egyetlen egy mondat maradt fönt, még 40 nap és elpusztul Ninive. Ez a prédikációja. Az összes többi Jónásnak a története, de hogy mit mondott Jónás, ez az egyetlen egy mondat, még 40 nap és elpusztul Ninive. És erről egész sokat lamentáltak ott a presbiter testvérek, hogy hát biztos volt más is, hosszabb is volt ez az igehirdetés, talán csak ennyi maradt meg számunkra, mind lehetséges, ez kétségtelen. De ez az egyetlen mondat, még 40 nap és elpusztul Ninive. És akkor úgy ott a háttérben elkezdtem gondolkodni, elkezdtem pörgetni a Bibliát, a telefonomat, különböző konkordanciákat kezdtem nézni ebben a kapcsolatban, és akkor tűnt fel nekem újra, ezt elfelejtettem, bevallom őszintén, hogy Jónás annak a királynak az idejében élt, akit úgy hívnak, hogy második Jeroboám király. Ő Izraelnek egy hatalmas királya volt. Annyit kell tudni, hogy értsük egy picit a Jónási történetet, és értsük második Jeroboám királynak a történetét, hogy Salamon király uralkodása után, gyorsan elmondom, ketté szakad az ország, lesz egy északi országrész, és lesz egy déli országrész, és onnantól kezdve az északi országrész királyait Izrael királyainak nevezik, a déli országrész királyait pedig Júda királyainak nevezik. És ez az északi országrészben játszódik, az északi országrésznek a vezetője második Jeroboám király, és azt mondják a történelmi feljegyzések, hogy 41 évig uralkodott, és 41 éves uralkodása alatt Izraelnek a határait és Izraelnek az önmegbecsülését gyakorlatilag a salamoni időkhöz vezette vissza. Az egyik legsikeresebb uralkodója Izraelnek politikailag. Gazdaságilag a csúcson járt az izraeli országrész. Igen, ám, de volt egy ellensége, egy ellenfele, Asszíria. És Asszíriának az egyik városa volt Ninive, oda kell elmennie Jónásnak. Az ellenséghez kell menni, és azt kell hirdetni az ellenségnek, hogy még 40 nap, és elpusztul a te királyságod. Elpusztul a te városod, városállamod. És az az érdekes, kedves testvérek, hogy van egy másik proféta, második Jeroboám királynak az idejében, őt pedig Ámosznak hívják, és Ámosz pedig otthon Izraelben a következőt profétálja, amíg Jónás Ninivében azt profétálja, hogy még 40 nap is elpusztul Ninive, Ámosz otthon a következőt profétálja, készülj Istened elé. Készülj Istened elé. Ugyanaz az üzenet. Állj oda az élő Isten elé. És az az érdekes, ebben az üzenetben, és mindjárt látni fogjuk, hogy miért mondtam ezt, mert Ninive népe megtér, Izrael pedig elpusztul. Ninive megtér, Izrael pedig elpusztul. Az üzenet mindkettőnek ugyanaz. Miért fontos ez? Azért, mert azt mondja Jézus az ő környezetének. Figyeljetek, ti azt gondoljátok, hogy az üdvösség a tiétek. Ti azt gondoljátok, hogy nektek minden megvan. Ti azt gondoljátok, hogy bemehettek az Isten országába. Ti az ő választott népéhez tartoztok. És akkor majd eljön az utolsó idő, és meglátjátok Ábrahámot meg az ősatyákat, és azokat, akik megelőznek titeket, ti pedig kívül maradtok, ki lesztek rekesztve. Ugyanarról szól Jézus, mint ami megtörtént második Jeroboám királynak az idejében. Hogy a nép azt gondolta, hogy ő megmenekül, az ő élete rendben van, minden oké. És a fülük botját nem mozdítják arra a szóra, amit Ámosz mond, állj Istened elé, és Ninive pedig megtér. Kedves testvérek, az igen az ajtó nyitásáról és az ajtónak a becsukásáról szól. Mert ez az ige igazából azt mondja, hogy küzdjetek az ajtón átmenni. Küzdjetek az ajtón átmenni. És amikor azt mondtam, hogy Jézus arról beszél ebben az evangéliumi részben, hogy a kegyelmi idő és az ő személye összekapcsolódik, akkor János evangéliumában még inkább ezt értjük, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy át, az megtartatik. Az bejár, kijár, legelőre talál, de megtartatik. Aki Jézuson keresztül megy, az életre jut. Az Isten országába jut. Mint hogyha azt mondaná itt Jézus ebben az evangélium a szakaszban az övéinek, és most értsük már úgy, hogy nekünk, hogy keressetek, hogy kutassatok, hogy több az élet, mint annak a biológiai megszokottsága. Vagy ahogyan hallottuk a múlt héten, estéről estére, többet ér. Többet ér az élet, mint hogy elveszünk benne. Jézus az ajtó. Kerest, kutasd őt. Lépj át rajta keresztül. Tudjátok miért? Mert itt ez a szakasz arról szól, hogy az ajtót becsukják. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e Noé történetét. Noé történetét, azt a történetet, amely ugyancsak a szabadulásnak a történetéről szól, hogy tudnélik valamikor a világ ősi idejében Isten megszólítja az övét, aki kegyelmet talált Noét, hogy építsen egy bárkát, és legyen ez a bárka tulajdonképpen a menekülésnek a helye. Azt hiszem Szabó Andor a Lábom előtt Mécses a te igéd című könyvében azt mondja, hogy a nagy hullámokban, az ítéletben, az özönvízben ott ring a kegyelemnek a bárkája, hogy megmentse az életet. És ahogy a történetet tudjuk, esik az eső, meg jönnek az állatok, egyetlen egy mondatára hadd hívjam fel a figyelmet, amikor bevisz minden élőlényből a bárkába Noé, amint parancsolta neki az Isten, ezt olvassuk Mózes első könyvében, a 7. fejezetben, az Úr pedig bezárta Noé mögött az ajtót. Bezárta az ajtót. Véget ért. Véget ért az a lehetőség, amíg az ember találkozhat úgy az élő Istennel, hogy megmenekülhet az élettel. Az ajtóról szól ez a történet. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, a szoros ajtón. Küzdjetek érte, minthogyha az életetek múlna ezen. Erről beszél Jézus. Az üdvösségünkről beszél Jézus. Ez az időszak erre való. Az adventi, bocsánat, a bőti időszak, most csak egy adventi képet írtam ide magamnak, a bőti időszak erről való. Éppen hallottam egy történetet, adventi időszakban játszódó történetet a rádióban, de ez inkább csak az időbeli meghatározottsága volt, mint a történetisége. Arról szólt, hogy van egy búvár csapat Magyarországon, akik azokról a barlangokról készítenek fotókat, amelyek nem látogathatók földi halandók számára. Nem tudom, hogy valaki hallotta ezt mostanában a rádióban. És ugye háromdimenziós fotót készítenek egy-egy barlangról. Körülbelül egy fotó elkészítése azt mondja, hogy olyan 4-5 óra, amíg elkészítenek egy ilyen háromdimenziós fotót. És akkor megkérdezte, rádióban volt valami mulatság is benne valószínűleg, és akkor megkérdezte az illető, hogy tudják bevinni a felszerelést. Hát azért ott állványok kellenek, vakuk kellenek, kamerák kellenek, stb. És a mulatság azon volt, hogy azt mondta az illető, hogy hát amin én átmegyek, azon át kell menni a felszerelésnek is. Na de ezt nem úgy kell érteni, hogy magára veszi a felszerelést az illető. Hanem értsük jól ezt a képet, hogy amit itt Jézus mond, hogy ez a kapu, ez szoros. Az nem olyan tágas, hogy mindent magunkkal vihetünk oda, hanem vannak olyan dolgok, amelyeket most a képből akartam csak kiindulni, le kell tenni magunkról. Mert ott csak mi férünk be. Ott a sallangjaink, a dolgaink, azok nem férnek be az Isten országába. És a bőti időszak az pont erről szól, hogy ezen a szoros kapun még át lehet menni, ezen a szoros ajtón át lehet menni, csak ahhoz sok mindent le kell tenni. Nagy málhával nem lehet bejutni. A bőti időszaknak a lényege, titka, mondja Ravasz László, hogy felkészítsen bennünket arra, ahol a mi üdvösségünk eldől, nagypéntekre és húsvétra. Előkészítsen bennünket Jézus szenvedésére és feltámadására, mert az ajtó, amíg nyitva van. Igyekezzetek, ti, ne a málhátok, ti bemenni rajta. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére, fennállva a 224. énekünket keressük meg, 4., 5. és 6. versszakát énekeljük. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által megköszönjük neked, hogy számunkra most még nyitva az ajtó. Istenem, fenyegetőleg szólsz, hanem leírod őszintén, világosan, hogy mint Noé idejében, vagy mint második Jeroboám idejében, a proféták idejében, és ahogyan a te fiad Jézus Krisztus mondta, az ajtó bezáródik. Enged, hogy mi magunk bejuthassunk a szoros kapun, úgy, mint akik életükért küzdenek, de úgy is, mint akik tudják, hogy életüket te magad mented meg. Enged, hogy a bőti időszakban így tekintsünk a te szenvedésedre, és így legyünk a bőti vasárnapokon is olyanok, mint akik tudják, hogy te feltámadtál és élsz. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Háladással köszönjük neked, hogy többen, több család, 33-an együtt lehettünk a gyülekezeti csendes hétvégén. Háladással köszönjük meg neked, Urunk, hogy te felemelsz a betegágyról, Háladással köszönjük meg neked, Urunk, hogy te vigasztaló Isten vagy. És most kérünk, Urunk, mindazokért, akik nyomorúságos helyzetben vannak, akik könnyeznek, akik gyötrődnek, imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, kórházi ágyon lévőkért, elesettekért. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik kezelésre járnak. Imádkozunk hozzád az ő gyógyulásukért, azokért, akik fizikai értelemben agóniájukat végzik, küzdenek a holnapért, a következő percért is. És könyörgünk azokért is, akik lelkileg szeretnének közelebb kerülni hozzád ebből itt időszakban. Urunk, te látod azokat a külső próbákat, és te látod, Urunk, azokat a külső nyomorúságos helyzeteket is, amiben vagyunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy azt a betegséget, vírusos fertőzést, amely az egész világot átjárja, azt csillapítsd. És könyörgünk, Urunk, a betegekért, könyörgünk az őket gyógyító orvosokért, személyzetért, könyörgünk, Urunk, azokért a kutatókért, akik keresik a megoldást, és könyörgünk, Urunk, a mi testvéreinkért, gyülekezetünkért is, hogy ne bagatelizáljuk és ne dramatizáljuk ezt a helyzetet, hát, hogy úgy lássuk, mint a mi lehetőségünket hozzátérni, könyörögni a betegekért, és böjtöt tartani az ő gyógyulásukért. Kérünk téged, Urunk, így hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi csendes imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Készüljünk, testvéreim, helyünket elfoglalva az úrvacsora közösségére. 435. énekünket énekeljük majd el. Kedves testvérek, egyházunk vezetői egy útmutatást adtak ebben az időszakban gyülekezeteink számára, és azt kérték, hogy ahol lehetséges, ott szervezzék meg a kiskelyhelyes úrvacsorát. Csoványkai gyülekezetünkben nem szokás a kiskelyhelyes úrvacsora, de most mégis áthoztunk Pomázról kiskelyheket, így kiskelyhelyes úrvacsorát fogunk tartani gyülekezetünk közösségében. 435. énekünket énekeljük.
Hosszabb önni, a hallgassuk meg, hogyan szerezti a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Legbővebben Pál apostol Korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetében olvashatjuk a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azna az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg eljön. Készüljünk most az Úrral való közösségre, hajtsuk meg fejünket, valljuk meg bűneinket imádságban. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked igédért, bennünket megszólító, hívogató, megtérésre hívó szavadért. Köszönjük, hogy igéd szembesít bennünket önmagunkkal. Hadd állhassunk most így meg előtted. Hadd valljuk meg őszintén előtted, Urunk, hogy bár te annyiszor kerestél bennünket, mi sokszor nem kerestünk téged. Mi sokszor annyi mást kerestünk, annyi másban kerestük örömünket, boldogulásunkat, és rólad megfeledkeztünk. Te mégis hívsz most bennünket magadhoz. Hívsz terített asztalodhoz. Hadd valljuk meg előtted, Urunk, hogy ahogy a te igéd és a bőti időszak is megszólít bennünket, hogy felesleges dolgainkat letegyük, olyan nehezen tudunk lemondani mindarról, ami hiába való az életünkben. Te pedig, Urunk, életedről mondtál le értünk. Ebben erősít most meg bennünket az úrvacsorai közösség is. Kérünk így, légy velünk. Légy velünk úrvacsorai közösségünkben, erősíts hitünkben. Hadd valljuk így most meg előtted minden tettünket, szavunkat, gondolatunkat, melyel vétkeztünk ellened, melyen megbántottunk téged és egymást. Könyörülj rajtunk, Urunk, irgalmadból. Köszönjük, hogy így jöhetünk eléd, ahogy vagyunk. Erősíts, Urunk, ahogy a kenyeret és a bort magunkhoz vesszük, és testünk részévé lesz. Olyan bizonyosan töretett meg tested, ontatott ki véred, Úr Jézus, üdvösségünkért. Így táplálj bennünket az örök életre, most is, a veled való közösségben. Amen. Valljuk most meg hitünket is, együtt mondjuk az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan innen ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Szentegyházat, a szentek közösségét, bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Hitünk, meggyőződésünk szerint feleljünk még a következő kérdésekre hallható szóval. Hiszitek el, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszitek el, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ígéritek el, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen, kegyelemből, mindannyiunknak, akik hittel kérjük és várjuk tőle. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most pedig járuljunk mindannyian az Úr asztalához, akik meghallottuk a mi Urunk hívását. Az úrvacsorai közösség alatt 440. dicséretünket énekeljük.
Thank you.
Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Így éltek vele az apostolok, reformátorok, itt való őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk, intünk, Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn. Viseljétek magatokat, keresztje rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. Isten békessége uralkodjék szívetekben, melyre hivattatok is egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Gyertek, adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelmért. Imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet koporsótól, kegyelemmel és irgalommal koronázd meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy szent fiat testével és vérével tápláltál bennünket, és újból megbizonyítottad, hogy testének tagjai és országának örökösei vagyunk. Kérünk, tarts meg bennünket a vele és a benne veled és egymással való közösségben, hogy egész életünk téged dicsőítsen, és tanúskodjon szabadító cselekedeteidről minden ember előtt. Jöjj azért velünk, áldj és vezess bennünket, hogy ne magunknak, hanem neked éljünk. Így kérünk, áld meg életünket, következő napjainkat, közösségünket, mindazt, ahol róla tehetünk majd bizonyságot. A te nagy nevedért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Foglalják el helyünket, hirdetésket hallgassuk meg.
Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönöm a gyülekezeti hétvégében való szolgálatot, a szeretett vendégség előkészítését, amelyet pénteken tartottunk. Szeretettel ajánlom gyülekezetünk újságját mindenkinek, vigyük el bátran, aki szívesen hozzájárul a következő szám előállításához, 800 forinttal teheti meg mindezt. Március 14-én 16 órakor Pomázon a Honvéd síroknál református temetőnkben megemlékezést tartunk, szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Március 17-én harmadik alkalommal indul útjára a bibliolvasó körnek az a része, ahol a teljes szentírás egy év alatt olvassák el a testvérek. Szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra mindenkit. Március 17-én fog indulni 19 órától. Kiránduló körünk március 21-én Szentendrére szervez kirándulást a Bükkös patak mentén. Túrázzunk, 9 órakor lesz a találkozás a Hév megállóban. 4 kilométeres a táv, mindenkit szeretettel várunk. Kedves testvérek, személyi jövedelemadónk 2x1%-át felajánlhatjuk református egyházunknak. Az egyik 1%-ot a 0066-os technikai számon, a másik 1%-ot pedig gyülekezetünk alapítványának az adószám megadásával tehetjük meg. Alkalmaink a szokott rendben lesznek, most a hosszú hetünk lesz, hétfőn 17 órakor imaóránk, Pomázon 18 órakor énekkari próba, kedden 6 órakor bibliaóra Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóra, Csobánkán, szerdán 6 órakor bibliaóra Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóra Csobánkán, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóra. Jövő héten vasárnap 9 órától bőti istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon. Alkalmunkon megkereszteljük Kis Olivér Mártont és Páhány Botond Ámost. Ma 15 órától Tahitót faluba várnak bennünket, továbbképző alkalomra. Boldog, aki olvassa, és boldogok, akik hallgatják, olvassuk a Jelenések könyvében. Miért és hogyan olvassuk a Szentírást a 21. században? Erről tart előadást dr. Hotorán Gábor, érsek családi református lelkipásztor. Kedves testvérek, felolvasom még egyházunk elnökségének a felhívását, amelyben óv intézkedésre hívnak és kérnek fel bennünket is. Áldás békesség, kedves testvérek! A koronavírus terjedése miatt számos országban, így hazánkban is óv intézkedéseket vezettek be. Kérjük, hogy figyeljék a kormánynak a koronavírus.gov.hu oldalát. Egy hiteles, napra kész információkat tartalmazó oldal mindez. Kérjük, a hivatalos oldalon olvasottaknak megfelelően járjanak el. Kérjük, hogy tegyenek meg mindent az egyházi intézményekben, templomokban is, hogy megakadályozzuk a vírus terjedését. Kérjük, hogy az istentiszteleteken külön-külön úrvacsorai kehelyekben osszák ki az úrvacsorai bort, ne igyanak nagy közös kehelyből. Sok gyülekezetben szokás, hogy a lelkipásztor az istentisztelet végén kézfogással búcsúzik a hívektől. Kérjük, hogy a járvány idején tekintsenek el ettől. Kérjük, hogy figyeljék a hatóságok intézkedéseit, adott esetben a hatóság elrendelheti a tömegrendezvények betiltását. Ezek az istentiszteleteket és egyéb egyházi rendezvényeket is érinthetik. Kérjük, hogy mindig a hatóságok kérésének megfelelően járjanak el. Kérjük, hogy gyülekezeti házakban és intézményekben, óvodákban, iskolákban, idősek otthonában rendszeresen szellőztessenek, gyakran mossanak kezet. Kérjük, hogy minden mosdóban helyezzenek el folyékony fertőtlenítő szappant. Kérjük, hogy betegen, náthásan, lázasan, influenzásan ne menjenek közösségbe. Kérjük, amennyiben lehetséges, vírusfertőzött országba tervezett külföldi útjaikat halasszák el. Kérjük közösségeinket, hogy tartsanak egyéni és közbeöltött, imádkozva a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megfékezésért, fáradozó döntéshozókért, orvosokért, egészségügyi dolgozókért. Kérjük, imádkozzanak a betegek gyógyulásáért. Köszönettel a Magyarországi Református Egyház elnöksége, dr. Szabó István gondnok úr és dr. Huszár Pál főgondnok úr. Kedves testvérek, szeretnénk mi magunk is így tenni, így eljárni, ahogyan mondtam, nem hisztérizálni és nem bagatelizálni. Isten tiszteltünk után most nem lesz készfogás, Pomázi gyülekezeti házunkban pedig mindazokat a kéréseket, amelyeket egyházunk előjárói kértek, így szappant, illetve készfertőtlenítőt elhelyeztünk, és kérjük, hogy figyeljünk oda egymással, valóban egymásért imádkozzon. Isten tiszteltünk végéhez értünk, 447. énekünket énekeljük el első verszakában. Vegyük az áldát. Az egyedül bölcs Istené, a dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.